Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban az FM 98-on. Jó napot kívánunk, a Demokrácia most című műsorban hallható civil világsorozatot hallják. A mai a harmadik alkalom, amikor találkozunk a hallgatókkal és vendégeinkkel. A házigazdák Zsolt Péter, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa, és Péterfi Ferenc a Civil Rádiótól. Ma este, vagy mai napra két vendéget hívtunk, Fritz Tamást, aki a CÖF szóvívője, és Csáki Csongort, aki a Rákóczi Szövetségnek a főtitkára.
A civil világ sorozatunknak a célja az az, hogy hát ismeretterjesztő módon mutassuk be a különböző civil szervezeteknek a sokszínűségét. A mai alkalommal az úgynevezett politikai civilek kategóriába vagyunk. Így sorolná be a KSH a CÖF-öt, de nem biztos, hogy így sorolná be a Rákóczi Szövetséget. Én arra kérem a vendégeinket, hogy nagyon röviden mutassák be a születésüknek a pillanatát, hogy mikor jöttek létre és milyen szándékkal.
Hát a Civil Összefogás Fórum, hát idestova már, ha jól nézem, ha katonai éveket számoljuk, akkor már a hatodik évébe lép. Ez az a korszak, amikor a Gyurcsány kormány már a végét járja, és Bajnai jön a helyére, ez a 2009-es tavasz. Tehát azzal a szándékkal alakultunk meg, hogy megmutassunk értékeket, és értékek mentén lépjünk fel. Olyan közéleti értékek mentén, mint a nemzeti érdek, a nemzeti szuverenitás, demokrácia, szabadságértékek, a politikai morálnak a szempontja, amit nagyon fontosnak tartunk a mai napig is. És úgy éreztük, hogy ez a korszak, ez a 2006-7-8-9-es korszak, amikor ezek a fontos értékek veszni látszottak Magyarországon. És az ország egy gazdasági, politikai, erkölcsi válságállapotban van, és nem láttuk azt a mozgást, azt az erős társadalmi mozgást, ami erre igazán fölhívna a figyelmet. És hát elég látványosan indult a Civil Összefogás Fórum 2009 virágvasárnapján. Egy elég nagy létszámú gyűléssel kezdtük a munkánkat. Körülbelül 200-250 ezer ember jelent meg a Hősök terén akkor. Nagy Imre újra temetésen voltak ennyien körülbelül, és aztán utána nem igazán. És nagyon meg is lepte a magyar közéletet ez, a nyilvánosságot, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt tudnak tartani a civilek. Ott a Civil Összefogás Fórum egy nagy felkiáltással tulajdonképpen megalakult, és aztán innen kezdődött a pályafutásunk.
Jó, tehát amit mond, az annak a lényege az, hogy a demokrácia problémáit érzékelték, de mi a műsorunk részéről azt gondoljuk, hogy ez mindig folyamatosan érzékel. Egy demokráciában mindig vannak demokrácia problémák, és mindig kellenek civilek, akik ezzel kapcsolatban tesznek. Ott akkor bizonyos értelemben egy történeti szempont szerintem a CÖF-nek az identitásában, hogy akkor úgy érezték, hogy az az aktivitás, ami alulról kéne megszerveződjön, az addig nem volt elegendő. Mi a helyzet a Rákóczi Szövetséggel, ami viszont a életkorát tekintve jóval korábban érzékelte már, hogy valamit tenni kell Magyarországon?
Üdvözlöm a hallgatókat! Mikor születtek? 1988-ban néhány jó érzésű felvidéki kapcsolatokkal rendelkező budapesti polgár gyűlt össze. Ahol igazából kötetlen beszélgetések indultak el arról, hogy kezd oldódni a helyzet, kezdenek Magyarországon létrejönni más civil szervezetek is, és van egy olyan tabu téma, amiről az azt megelőző évtizedekben kevesebb szó esett a magyar közéletben, ez pedig a határon túli magyarság, a határon túli magyarságnak a sorsa. És a Rákóczi Szövetség alapítói nagyrészt olyan személyek, személyiségek voltak, akik vagy maguk is az akkori Csehszlovákiában születtek, és 1945 után éppen a Benesi dekrétumok következtében kerültek Magyarországra, vagy a családjuknak voltak olyan kötődései, ami azt indokolta, hogy ezt a témát fontosnak tartsák,
és érintettek voltak.
Érintettek voltak, így van, és 88 tavaszától igazából a helyzet megérett 1989-re, hogy az első civil szervezetek egyike lett a Rákóczi Szövetség. A névválasztás is egy nagyon érdekes dolog volt, és ugye keresték a nevet először ilyen Csehszlovákiai Magyarok Érdekvédelmi Szövetséget, tehát ilyen nagyon bonyolult hangzású neveket találtak, és akkor jött egy javaslat, hogy egyszerűsítsük a dolgot, és akkor legyen Rákóczi, hiszen a nagyságos fejedelemnek a kultusza meg a neve az igazából az elmúlt 300 évben kikezdhetetlen volt egy olyan név, ami vonzó, nem csak a magyaroknak, hanem akár a szlovákoknak, a ruszinoknak is egy hívó név lehet, és így indult el a Rákóczi Szövetség 1989-ben. Mára odáig fejlődött, hogy nem csak a felvidék áll az érdeklődése, vagy a tevékenysége célkeresztjében, hanem az egész kárpát-medencei magyarsággal próbálunk foglalkozni, ami azt jelenti, hogy 20 ezeret meghaladó tagságunk van, 350 körüli szervezetünk, és ha elmondhatom, és egy kicsit dicsekedve is mondom ezt, 240 kárpát-medencei középiskolában, köztük magyarországi iskolában is sikerült azokat a civil bázisainkat létrehozni, amelyek mentén próbáljuk a Rákóczi Szövetség ügyét előrevinni.
Ha jól értem, akkor a CÖF-nek a megalakulása óta máig is a politikai jelenlét az egy sokkal dominánsabb szerepe. A Rákóczi Szövetségnél inkább talán, ha jól érzékelem, a megalakulás körüli helyzet volt egy erős politikai gesztus, és azóta inkább az a napi, talpas, persze nagyon fontos tevékenység, ami a határon túli közösségek segítése, tehát mintha a közvetlen politikához, a napi politikához kisebb vagy kevesebb köze lenne mára.
Igen, tehát a mi alapszabályunk is úgy kezdődik, hogy politikától független civil szervezet a Rákóczi Szövetség, és erre igyekszünk a mindennapi tevékenységünk során is azért figyelni, tehát mi nem egy politikai, vagy akár több politikai párt kiszolgálói, vagy segítői akarunk lenni, hanem egy ügyet, egy értékrendet képviselünk, ami bizonyos pontokon egyezik esetleg politikai pártok érdeképviseletek nézeteivel is, de az elmúlt 25 év is talán azt mutatja, hogy bármilyen időszaka volt éppen politikailag Magyarországnak, mi mindig arra törekedtünk, hogy a célközönségünkre figyeljünk, és azoknak az érdekét próbáljuk.
És hogyan tudják megtartani a függetlenségüket?
Óriási szerepe van a Rákóczi Szövetség elnökének, dr. Halcz József úrnak, aki gyakorlatilag 1990 óta vállámviseli a szövetséget. A nagysága a szövetségnek, vagy elismertsége abban a körben, ahol mi dolgozunk, az nagyban összefügg az ő nevével. Tehát az, hogy ő megtalálta azokat a támogatókat, akik a tevékenységünket lehetővé teszik és tették, akár olyan időszakban is, amikor ez a téma kevésbé volt fontos Magyarországon.
Ha mehetünk egy kicsit elméleti síkra, akkor Fritz Tamást kérdezem, hogy mégis egy civil szervezet hogyan tud függetlenné válni, vagy a függetlenséget megközelíteni? Tehát mi kell hozzá?
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és már csak azért is, mert gyakorlatilag a civil társadalmi hagyományok kérdése is nagyon fontos kérdés. Tehát amíg a nyugat-európai társadalmakban mondhatjuk bátran, hogy a civil szerveződés, a polgári társadalom kialakulása gyakorlatilag előfeltétele volt a demokrácia létrejöttének, és valamilyen szinten a demokratikus berendezkedés alulról jött létre, tehát civil szerveződések, érdekszervezetek, értékszervezetek álltak a demokratizálódás folyamata mögött. Addig jól tudjuk azt, hogy Magyarországon, illetve tágabban azért itt Kelet-Európában és Közép-Európában a civil hagyományok korlátozottak. Sokkal jobban korlátozottak persze Kelet-Európában, és azért a közép-európai metszetben, tehát mondjuk egy lengyel és magyar cseh társadalomban vannak részleges hagyományai a civil létnek. Mégis jól tudjuk, hogy a kommunizmus 4 évtizede ezeket kettészelte, és gyakorlatilag egy államcentrikus társadalmat, államcentrikus berendezkedés hozott létre, és kioltotta a civil kulturális hagyományokat, amelyek részben megvoltak itt a közép-európai régióban, részben Magyarországon is. És ezek után, ugye a rendszerváltás után lényegében szinte előről kellett kezdeni a civil létet, a civil létmódot. Először is beleütközik abba az akadályba, hogy a politikai kulturális hagyományaink hát nem olyanok, éppen a 4 évtized miatt, hogy olyan könnyen létre lehessen hozni egyfajta ilyen szitóján állampolgári magatartást, mentalitást. A Kádár rendszer ezt nagyon komolyan korlátozta, ezért ez egy fokozatos, lassú folyamat.
Ebből az következik, hogy ne is reménykedjünk abban, hogy a függetlenség... Neki vannak bizonyos szempontjaim, amire törekedni kell, mert itt úgyis, hogy Kádár rendszerbe jövünk.
Nem, hát pont azt akarom, arra akarok utalni, hogy nehezen indul el ez a folyamat, hiszen 25 év eltelt, de nem reménytelen folyamatról van szó természetesen, csak hát nagyobb léptékben kell gondolkodnunk, tehát történelmi távlatban, hogy ez nem megy olyan gyorsan. Függetlenség. Természetesen az egyik fontos akadálya az, hogy... Tehát még egyszer, az államtól való függés hagyománya, hogy az emberek nagyon nagy része az államtól várja a megoldásokat. Tehát át kell alakítanunk először is egy mentalitást, ami nagyon nehéz. Aztán a másik nagyon fontos része...
De arra utal, hogy az államtól való függést kellene jelentősen csökkenteni az állampolgári szinten?
Abszolút, tehát ez kettő részből áll legalább, egyrészt egy mentálisan, másrészt persze financiálisan. Tehát mind a kettő nagyon fontos. Egyszerre fontos mind a kettő. Fokozatosan rá kell ébreszteni az embereket arra, civil mintákkal, civil aktivitásokkal, mert mi mással lehetne, hogy... Van értelme államtól független cselekvésnek, hogy a demokrácia garanciája és biztosítéka az, sőt az a mindenkori hatalom ellenőrzésének legfontosabb ismérve az, hogy függetlenül gondolkodunk a mindenkori hatalomtól, tehát nem válunk a függvényévé, és önálló megoldásokban gondolkodunk. Tehát visszajelzünk a hatalomnak, leválunk a hatalomnak a köldök zsinórjáról, visszajelzünk, önálló értékrendszert fogalmazunk meg, azt önállóan képviseljük, megszerveződünk, közösségeket hozunk létre, és megjelenünk a közéletben. Azt gondolom nem véletlen az, hogy talán ilyen erőteljes most a magyar civil társadalom újjáéledésekor a közéleti és politikai típusú mozgás, mert igazából ebből volt a legnagyobb hiány, hogy a civilek függetlenül formálják meg a véleményüket, ezért bizonyos értelemben tényleg nagyon nagy hangsúly van most ezen, látjuk a közéletünkben az elmúlt 4-5 évben, hogy a civilek nagyon sok esetben a közéletben, a politikában is megjelennek, szinte már-már túlzott mértékben, de ez egy kezdeti korszaknak a szerintem a nagyon fontos hatásmechanizmusa, hogy meg tudjunk változtatni egy kádári politikai kultúrát, aminek az ellenkezője volt.
Hát ezt a gondolatot még nem hallottuk, tehát hogy ez egy átmenetinek képzeli akkor mostani helyzetet.
Egy folyamatnak képzelem mindenféleképpen.
Nem tartja optimálisnak azt, hogy ennyire domináns most a politikai szerepvállalás néhány civileknek, és a CÖFF-re gondolhat, mert nézegettem én a statisztikákat, és azért az ilyen típusú politikai civilbe sorolható szervezetek száma a civil szervezetek összességében 1% volt még a CÖFF megalakulása előtt. Azóta lehet, hogy ez most változott, de az egyik, ami megdöbbentő, hogy nagyon nagy a hangja ezeknek a szervezeteknek, de ugyanakkor számszerűen, tehát nem azt, hogy mennyi ember tudnak megmozgatni, mert ugye tömegeket tudnak megmozgatni adott esetben, de maguknak ezeknek a szervezeteknek a száma az összes többi kategóriához képest elenyésző.
A civil társadalom egy struktúrált képződmény ideális esetben. Vannak közéleti szerepet játszó civil szervezetek, és ezeknek nem kell, hogy ezek alkossák a civil társadalom nagy részét. Ez nagyon eltorzult lenne természetesen. Nyilvánvalóan kell, hogy legyenek civil szervezetek, amelyek közpolitikai kérdésekkel foglalkoznak az egészségítől kezdve a szociálpolitikán át a környezetvédelemig. És természetesen lehetnek szabadidős, sportjellegű és egyéb típusú civil szervezetek, lehetnek lokális és globális irányultságú civil szervezetek. Szóval az a jó, hogyha ez egy sokszínű, tényleg ez a virág az ég, százszál virág elve alapján jöjjön létre és alakuljon a civil társadalom.
Megvan ez szerintem, csak éppen a anyagi függetlenségükkel van szerintem Magyarországonban. Kérdezzük meg a Rákóczi Szövetséget, hogy akkor ő hogyan tudta megteremteni az anyagi függetlenségét, mert ezek szerint van ilyen.
Nyilván egy civil szervezet, ha egy olyan tevékenységet folytat, amihez anyagi források kellenek, és nem kevés, és ez a Rákóczi Szövetségre igaz, hiszen több ezer diákot utaztatunk, ösztöndíjazunk annak érdekében, hogy merjenek magyar iskolát választani a szülők. Tehát van egyfajta anyagi ösztönzés is a mi munkánkban, vagy éppenséggel középiskolai szervezeteket támogatunk valamilyen cél megvalósításában ott helyben. Ehhez is egy belső pályázati keretösszeget bocsátunk rendelkezésre. Tehát mindehez erőforrásokra, pénzügyi forrásokra volt szükség a kezdetektől. Itt egy szerencséje volt a Rákóczi Szövetségnek 89-90-ben, hogy egy olyan elnököt találtak, egy olyan embert, aki ennek a témának, hogy is mondjam, felkarolója volt, és felvette a vállára az ügyet, hogy ő hozott a kapcsolatrendszerén keresztül egy olyan támogatói kört, hiszen az energetikából jött, amivel meg tudta alapozni igazából az indulást. És hát a talpon maradás, vagy hogy is fogalmazzok, a pénzügyi forrásoknak a gyűjtése az egy élet-halál küzdelem, ha fogalmazhatok így a mai nap is, hiszen úgy a pályázatok, vagy éppen az önkormányzati támogatóinak a megszólítása, az nem egy egyszerű feladat, és komoly energiákat kell arra fordítani, hogy azok a források rendelkezésre álljanak, ami a tevékenység folytatásához szükséges.
Azt látom, hogy a Felvidéken van a legtöbb partnerkapcsolatuk, és a többi országon, határokon kívüli helyen sokkal szerényebb, de már ott is növekednek. Ha megjelennek más közigazgatási területeken, akkor ott nem tekintik-e irredentának a tevékenységüket? Tehát, hogy nem kapnak-e ilyen szempontból támadást?
A Kóczi Szövetséget az eddigiekben azt elkapom, tehát nem érte olyan állami, nemzetállami törekvésekből fakadó támadás egyik Kárpát-medencei országban sem, ami mondjuk látványos és megragadható lett volna. Talán ez azzal is összefügg, hogy a mi tevékenységünknek azért van egy olyan iránya, hogy nem az a célunk, hogy most akkor visszaállítsuk a régi Magyarország határait, hanem arra törekszünk, hogy azok az emberek, akik ott élnek, és igazából önhibájukon kívül kerültek akár a mai Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna területére, azok meg tudják őrizni a kultúrájukat, a nyelvüket helyben. Ugye a mi tevékenységünknek az egyik talán legnagyobb szelet az iskola választásra irányul. Arra, hogy a Felvidéken vagy a Kárpát-medence más régióiban is, de nem a mai Magyarország területén élő magyar szülők merjenek helyes döntést hozni akkor, amikor a gyermekük éppen iskola kötelessé válik, és az ottani helyi magyar iskolát válasszák. És mindig azt hangsúlyozzuk, hogy itt egy többlet tudásról van szó, amit egy magyar iskola nyújtani tud, hiszen annak az adott államnak a nyelvét, kultúráját is meg kell, hogy tanulja ebben az iskolában a gyermek, de ugyanakkor nem felejt el magyarul. A másik az, hogy mi nem szoktunk politikai nyilatkozatokba bocsátkozni, sem Magyarországon, sem határon túl, és el tudom mondani azt, hogy például az elmúlt ősszel, október 21 és 23-a között egy busznyi eperjesi, teljesen szlovák diákot láttunk például vendégül. Itt a többi ezer másik kárpát-medencei középiskolás és egyetemista vendégünkkel együtt. Tehát igyekszünk nyitni feléjük, és azt demonstrálni, hogy a mi együttélésünk az ezer évig tudott működni, és hogy ezeket a kapcsolatokat is erősíteni, hogy fontos az, hogy az ott élő magyarok megőrizzék a nyelvüket, kultúrájukat, de ugyanakkor legalább annyira fontos az, hogy tehát az ott élő többségi nemzet felé is megtaláljuk azokat a kapukat és kapaszkodókat, ami a kölcsönös együttélés segíteni tudja.
És amikor azzal találkozik, hogy mondjuk Magyarország a magyaroké, akkor milyen érzéseket vált ez ki önből? Hiszen mondjuk a szlovákok mondhatják, hogy szlovák a szlovákoké, és így tovább.
Én azt gondolom, hogy Magyarország a magyaroké is, és mindenki másé, aki itt él.
Milyen érzést vált ki magából egy ilyen politikai megnyilatkozás? Nem aggódik, hogy nehezíti a külföld határon kívüli tevékenységüket? Ez visszaüthet?
Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit kirekesztő
megnyilatkozás. Tehát egy kicsit aggódik ilyenkor. Igen. Thank you.
A Demokrácia Most című műsort hallják ebben a civil világ sorozatunkat. Mai vendégeink Fritz Tamás, aki a CÖFF-nek szóvívője, és Csáki Csongor, aki a Rákóczi Szövetségnek a főtitkára. Beszélgetésünk első harmadában, negyedében arról esett szó, hogy melyik szervezet milyen ürüggyel, milyen programra, milyen misszióra alakult. Egy kicsit elkezdtünk beszélgetni a függetlenség esélyeiről, általában véve is a mai műsorunkban a politikaihoz sorolható civil szervezetek közül választottunk kettőt. Ezt persze részben már finomította is Csáki Csongor, aki tulajdonképpen a szervezete működése kapcsán javarészt nagyon fontos közösségi szolgáltatások nyújtásáról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség főként ilyen tevékenységeket végez. Fritz Tamás pedig arról beszélt az elmúlt percekben, hogy a politikához való viszonya a civil szektornak, a civil szervezeteknek egy kérdéses és érdekes, főleg a magyar és a közép-kelet-európai történelemben különös helyzet. Talán arról még kevés utalás is volt, de hogy itt a rendszerváltásnál még egy nehezítés volt, hogy a megalakuló új politikai mozgalmak az akkor valamennyire felszínen levő vagy aktívabb civil személyeknek egy jelentős részét beszippantották, tehát hirtelen egy vákum keletkezett a civil társadalomban, tehát hogy lassan épül ki egy a saját érdekeit jól képviselő civil társadalom. A politika kapcsán itt inkább az országos jellegű érdekek, ügyek képviseletéről volt szó. Egy lokális civil szervezet, amelyik egy faluban vagy egy városrészben különböző közszolgáltatásokat végez, mégiscsak az ő esetében is fontos lenne, hogy sokkal inkább vállaljon a közpolitikában szerepet, hiszen a tagjainak a szocializációjában nagyon fontos szerepe van, hogy megtanulják akár a helyi önkormányzatot, különböző közszereplőket ellenőrizni, megtanulják a beleszólás, a részvételnek a feltételeit. Tehát nem is hiszem, hogy pusztán az országos mozgalomnak a funkciója ez a közvetlen politizálás.
Hát ráadásul úgy van, hogy a Civil Összefogás Fórum most már arra helyi klubokat alapított. Tehát alá tudom húzni, amit ön mond, hogy gyakorlatilag 8-10 vagy 12 CÖFF klub alakult már, mert mi is ezt abszolút fontosnak tartjuk, hogy ne csak egy központi szervezet nyilatkozatokat tegyen, sajtótájékoztatót tartson, központi politikai kérdésekben, vagy centrálisan nagy politikai kérdésekben, hanem tényleg a helyi szinteken is ezek az értékek, amelyeket a CÖFF felmutatott képvisel, ezeket a helyi szervezeteink is képviselni tudják a helyi ügyekben. Úgyhogy ezt nagyon erősen szorgalmazzuk, hogy ez így legyen, és már el is indult, hál' Istennek, ez a folyamat. Ez egy másik dolog, mert azt gondolom tényleg, hogy országos célokkal rendelkezünk, de az országos célokat csak úgy tudjuk elérni, hogyha ezt a helyi szervezetek is alátámasztják és megerősítik.
Hogyan tud ez a gyakorlatban működni? Van-e a CÖFF számára specializált terület, amiben a nagy politikához hozzá akar szólni? Mert a Rákóczi Szövetségnél elég jól be tudjuk lőni, hogy mely kérdések azok, amikre ők érzékenyek. Nem tudom megmondani, hogy mire rezonál a CÖFF, mert hogy mindenre rezonál. Következésképp szegény helyi szervezetek honnan tudják, hogy mit mondhatnak és mit nem?
Hát ez úgy van, hogy a Civil Összefogás Fórum itt országos civil szervezet, és amelyik több száz helyi szervezettel, tagszervezettel rendelkezik. Lényegében én úgy látom, hogy három szinten jelenünk meg. Az egyik valóban, amiről az előbb beszéltünk, és ami talán látványos, ami a sajtótájékoztatóink is megnyilvánul, hogy megpróbálunk véleményt formálni a nagy politikai kérdésekben. Ez egyébként újszerű, ezt hozzá kell tennem, mert szokatlan még az állami nagypolitika szereplői számára is, és néha érezzük is azt, hogy nehezen fogadják azért be ezt a fajta nagypolitikába való beleszólást, holott szerintünk ez rettenetesen fontos, hogy ne a politika az ne pusztán a képviselők és a pártok dolga legyen, mert szerkesztő úr utalt az előbb erre teljesen jogosan, hogy a magyar rendszerváltás folyamatában megjelentek a civil szervezetek, gondoljunk a környezetvédő szervezetektől kezdve sok más civil szervezetek.
Városvédők,
így van, tüntetések is zajlottak Bős-Nagymarossal szemben, és így tovább, Dunakör, és így tovább. Aztán a pártok nagyon gyorsan átvették a szerepet, és beszippantották a civileket. Ezt én is pontosan így látom, és egy pártközpontú demokráciánk alakult ki, egy parlament és pártközpontú demokráciánk alakult ki, és ezen kellene megítélésem szerint változtatni, hogy egészséges részvételi demokrácia irányában és a civil társadalom irányában. Tehát ebből a szempontból fontosnak tartjuk, hogy civil szervezet merjen megszólalni. Jó, de megyek gyorsan
egyik,
tovább.
Ez volt az egyik, hogy a központ.
De megyek gyorsan tovább, így van.
Hozzászólnak értelmiségiként mindenhez.
Most jön a kettes szintünk, ez pedig a közpolitikai szint. Tehát rengeteg szakemberrel rendelkezünk, akik valóban hozzá tudnak szólni, nem csak hozzászólni, hanem tevőlegesen javaslatokkal, ajánlatokkal tudnak fellépni közpolitikai kérdésekbe. Szeretnék utalni egyrészt arra, ami szerintem elég sokak számára ismert,
van
hogy
kiadósok.
A devizahitelesek ügyében, főleg hát ifjabb Lomnici Zoltán nevét talán nem kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy ebben az ügyben nagyon aktívak voltunk. Folyamatosan javaslatokkal bombáztuk a kormányt, és mindig a banki adósok, a devizahitelesek érdekei szempontjából mondtuk el a véleményünket, javaslatainkat. A másik, ami most nagyon aktuális, hogy van egy a mezőgazdaság, illetve a vidékfejlesztési minisztérium, most nem tudom, hogy jól mondom a nevét, agrárminisztériumnál maradjunk, van a minisztériummal egy megállapodásunk arról, hogy a helyi kisgazdákat támogatja a CÖF a helyi embereivel, egyrészt egyfajta helyi közélet kialakításában a helyi önkormányzati vezetés felé való együttműködésben, másrészt, ami nagyon fontos, ami a legfrissebb javaslatunk, és úgy látszik, hogy erre vevő a minisztérium és a kormány, hogy a közfoglalkoztatottak, a közmunkásokat, a helyi agrárvállalkozók, kisgazdák, termelők, mezőgazdasági termelők foglalkoztathatnák. Tehát erre egy pályázati rendszert lehetne kiírni, ami arról szólna, hogy nem csak és kizárólag, ugyebár mindig fölmerül, hogy jelentéktelen munkákat végeznek a közfoglalkoztatottak, tehát itt lehetne egy új megoldás felé nyitni, ami arról szólna, hogy a mezőgazdaságiból élő kisgazdák foglalkoztassanak fél évig, egy évig közmunkaszerűen közmunkásokat, és ezzel egyfajta tudásra tesznek szert ezek a közmunkások, és későbbiekben akár még ők maguk is végül is mezőgazdasági vállalkozókká válhatnak. A miniszter úr teljes támogatásával ez a program most indul el. És hát harmadikként meg kell azt mondanom, hogy a mozgalmi jellegünket sem veszítettük el természetesen. Tehát adott esetben, hát itt azt hiszem egy ismert dologra utalok, a békemenetekre, amelyeknek a CÖF az egyik fő szervezője, tehát adott szituációkban a szintisztán mozgalmi jellegű fellépéseink sem maradnak el. Ezt a három szintet mondanám, de még hozzátennék egy negyediket is, a határon túli civil szervezetekkel való együttműködésre nagy hangsúlyt fektetünk, a CET keretein belül, és itt már különböző összejövetelek, rendezvények, találkozók voltak. Meg kell még azt is említenem, hogy van egy olyan tevékenységünk is, ami az európai szintér. Tehát gyakorlatilag kapcsolatokat próbálunk teremteni európai civil szervezetekkel, fontos és lényeges kérdésekben. Már megjelentünk az Európai Parlament különböző vitáiban, meghívtak bennünket például a LIBE, az a bizonyos emberi jogi bizottság a magyarokról tartott, magyar helyzetről, a magyar civil társadalom helyzetéről tartott vitákat, akkor mondjuk éppen személyemben képviseltük magunkat ebben a vitában. Most éppen nem mentünk el különböző okoknál fogva.
Most volt egy visszamondás, ahol ugyanez a szerep kínálkozott.
Igen, most visszamondtuk nagyon tudatosan, mert olyan méltatlan szituációt kerített volna a LIBE bizottság, tehát az emberi jogi bizottság, ami vállalhatatlan szerintem nem csak egy civil szervezetnek, hanem szerintem pártoknak vagy pártcsaládoknak is. Tehát egy olyan vita, amelynek a 90%-ában egyértelműen baloldali, balliberális beállítottságú civil szervezeteket hívtak meg, és akkor ott utána minket is meghívtak. Tehát úgy érezzük, hogy ez...
Így egyensúlyt akartak teremteni.
Hát az 5-1 arányban feltétlenül meg volt az egyensúly. Hát ezt nem lehet vállalni. Tudnék, ezek a vitáknak a kimenetele, aki valamennyire is belehallgatott ezekbe a bizonyos magyar ügyekkel foglalkozó vitákban az Európai Parlament, de akár a plenáris üléseken, akár a LIBE bizottságban azt tudja, hogy itt egy olyan eltorzult hangulat van,
Most itt mondott néhány jelzőt azokra a szervezetekre, akiket meghívtak. Én pedig nem mondtam jelzőt, de persze közvetve érzékeltettem, hogyha az ellensúly, akkor esetleg a CÖFÖT jobboldalinak tekinthetik, de nem gondolja-e, hogy fontos lenne nyílt párbeszédet folytatni azokkal a szervezetekkel, amelyek, most vegyük le a jelzőket, amelyek nem pont úgy gondolják a dolgokat, ahogy mondjuk a maguk szervezete, hogy itt az országon belül különböző párbeszédfórumokon vagy ilyen alkalmakon, ahol kiderülhetne, hogy mi is igazán a különbség a különböző szervezetek között, mert címkét akasztani mindegyik oldalra nagyon könnyű.
Természetesen erre kell törekedni szerintem is, hogy a civil szervezetek a különböző politikai értékek beállítottsága szempontjából különböző civil szervezetek le tudjanak ülni és tudjanak beszélgetni egymással. Azt azért tehát szerintem nyugodtan bevallhatjuk, hogy a civil szervezetek sem értéksemlegesek, és nem semlegesek a politikai értékektől. Ilyen szerintem nem létezik, főleg nem egy olyan magyarországi közegben, amelyik hát végül is egy agyonpolitizált közeg. Tehát szerintem ebben nincsen baj, ez egy realitás, hogy mindenki vállalja maga politikai értékeit, tehát ezzel semmi baj nincs. Azzal van valóban baj, hogy egyelőre nagyon nehéz tényleg megtalálni a párbeszédnek a kiinduló pontjait is.
Nem lehet, hogy leegyszerűsített, vagy a mai világban már nem érvényes ez a jobb és bal oldalra való elkülönítés, tehát hogy benne maradtunk, nem kozmálta le a közélet ebben az értékmezőben egy már nem annyira érvényes korábbi értékrendben, és hogy már ennél sokkal gazdagabb és árnyaltabb a skála.
Hát én egyébként globális szempontból, én abszolút, mint politológus, én nagyon sokat gondolkozom ezen, sőt, nagyon egyre inkább úgy vélem, hogy a bal-jobb ellentét az kezd háttérbe szorulni. Tehát én ezzel egyetértek, hogy sokkal átfogó problémák elé néz már a világ, ami egyébként nem fogja megszüntetni a bal-jobb ellentétet, csak háttérbe fogja tolni. Tehát lejjebb szorítja, hát olyan problémákkal nézünk szembe, amiket szemünk előtt mutatkoznak, tehát valóban a civilizáció küzdelme, amit itt látunk már, az nagyon érint már mindenkit, és olyan problémák, hogy az egyes kultúrák és vallások közötti együttműködés lehetősége hogyan teremthető meg. A migrációs folyamatok ezt évről évre egyre közelebb hozzák, és nekem is az a meggyőződésem, hogy egyre inkább a kérdéseket globális metszetbe kell megközelítenünk, amelyek már, tehát például a menekült kérdés, vagy a vallási kérdések, vagy a vallási együttélés lehetősége, mondjuk az iszlám, a kereszténység és a zsidó vallás között, ezek olyan kérdések, amelyek átfogják a mindennapjainkat, és egyre kézzelfoghatóbbak. Tehát én is úgy gondolom, hogy a bal-jobb ellentét szorul háttérbe, de azt viszont hozzá muszáj tennünk, vagy hozzá kell tenni, hogy egy kicsit tényleg Magyarország még beleragadt ezekbe a bizonyos értelemben már meghaladottnak is tekinthető, félig meddig meghaladottnak tekinthető ellentétekbe, azért ragadtunk bele, mert hurcoljuk magunkkal a rendszerváltás óta feldolgozatlan politikai ellentéteinket, amik egyébként végtelenül nehezek, károsak, és megítélésem szerint is meg kellene találni a ezen való felülemelkedésnek a kereteit, módjait, de egyelőre nagyon nehéz.
Keressünk egy pontot még zene előtt. Szerintem ez a kevesebb állam. Mert hogyha én most a Rákóczi Szövetségnek azt a provokatív kérdést tenném föl, hogy mit szólna ahhoz, hogy az állam átveszi azt a teljes tevékenységi kört, amivel önök foglalkoznak, mert hát, ha jobban tudná csinálni, ugye, mert biztosítaná rá pénzt, paripát, fegyvert, nem kéne küzdeni érte, és akkor ő a határainkon kívüli iskolásokat összehozná a magyarországiakkal. Lehet, hogy nem örülne, mert hát erre mi szükség volna, hogyha egyszer már maguk jól csinálják, akkor ezt miért kéne az államnak csinálni. És hogyha ez egy közös pont lehet bal és jobboldali civil szervezetek között, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket már a civilek tudnak csinálni, és ezzel kiegészítik az államot, akkor abban nem kell az államnak feltétlenül beavatkozni. Akkor csak kérdezem, hogy ebben közös pontot találnának-e? Vagy pedig, tehát egy kevesebb állam, több állam kérdésében?
Én szerintem a civil társadalomnak pontosan az egyik lényege az lenne egy erős civil társadalomnak, hogy bizonyos állami funkciókat átvállal. Valóban ugye non-governmentális szervezetek, nem haszonelvű szervezetek, tehát nem piaci szervezetek, hanem civil, közösségi értékeket való szervezetek a közjó érdekében, amit ugye az államnak kell képviselni a közjót, a közjó érdekében a civil társadalom az állam bizonyos funkcióit átvállalja, és nem haszonelvű alapon. Ez nagyon fontos, mert a neoliberális gondolkodásmód a piacot próbált ugye bevonni az állami feladatokba. Mi civilek szerintem sokkal inkább fontosnak tarthatjuk, hogy az államtól bizonyos szociális, szolgáltató jellegű, nem haszonelvű társadalmi tevékenységet át kéne vállalni. Ezáltal egyfajta talán tényleg kisebb, de jelentőségét nem vesztő állam, erősebb, az ő feladataira jobban koncentráló állam képe, az szerintem egy vállalható megoldás. Igazából talán az a probléma, hogy még e körül is, ugyebár hát komoly viták vannak, de ezt kiinduló pontnak én el tudom fogadni.
A Demokrácia Most című sorozatban a civil világ Magyarországon beszélgetések egyikén ülünk most. Mai vendégeink Fritz Tamás, aki a CÖF-nek a...
alapítója és szóvivője.
Igen, köszönöm. És Csáki Csongor, aki a Rákóczi Szövetségnek a főtitkára. Beszélgetésünknek az eddigi menetében megpróbáltuk a szervezeteknek az alap kötődéseit, misszióját tisztázni, illetve egyre többször a politika és a civil társadalommal kapcsolatos átfedéseket vagy különbségeket próbáltuk szóba hozni. Fölmerült olyan aktuál politikai helyzet teremtődött, ami a migránsokkal kapcsolatos jelenséget hozta felszínre. Ezt hadd kérdezzem bevezetőben, hogy a Rákóczi Szövetségnek van-e viszonya, vagy került-e ezzel a helyzettel, konfliktussal, nehézséggel kapcsolatban?
Igazából ezzel a kérdéssel ilyen direkt módon nem foglalkoztunk, tehát nem is tapasztaltuk azt, hogy ez bárhol a tevékenységünket keresztezte volna, vagy érintette volna. Mi inkább egy másik témával találkoztunk, ami nem a migráns ügyhöz kötődik, de mi nagyon testközelből látjuk azt a tevékenységünk során határon túli régiókban, hogy van egy kisebbségen belüli kisebbség, ez pedig a roma közösség, akikkel mi a mindennapokban találkozunk, és ezt egy nagyon fontos témának tartjuk, hogy az ő helyzetüket felkaroljuk és előrébb mozdítsuk, hiszen egy jelentős hányadát teszik ki, ha csak az iskolakezdőket nézzük, akikkel ugye találkozunk a családokkal az iskolakezdés követően minden évben, és látjuk azt, hogy vannak olyan régiók, ahol ez a kérdés nagyon markánssá válik, de ugyanakkor megoldási módokat nem tudnak hozzárendelni. Tehát, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy a közösség, mondjuk egy magyar közösség a határon túl, és az ott élő magyar ajkú cigányság egymásra van utalva. És hát ezt a fajta kommunikációt, a közösségeknek az egymáshoz való közelebb hozatalát, mi inkább ezzel találkozunk.
És úgy gondolják, hogy ezt jobban is el tudják látni, ezt a feladatot, mint az állam?
Több olyan tevékenységünk van, amikor azt tapasztaltuk, főként a határon túli régiókban, hogy egy civil szervezet adott esetben sokkal hatékonyabb tud lenni, mintha ott az állam jelenne meg, hiszen az rögtön esetleg felborzolná egy másik államnak a...
Hát a maguk esetében akkor speciálisan mondható.
Igen, mi ezt többször megtapasztaltuk, megéreztük, és talán az államnak a szereplői is, akik ezt szemlélték, bizonyos esetekben jobbnak látták azt, hogy ezt egy civil szervezetnek kell folytatnia.
De ha már ez ennek kapcsán szóba került, az ENE előtti tényleg utolsó egyik témánk az volt, hogy több állam vagy kevesebb állam, és itt nagyon izgalmasan megjelenik a civil társadalomnak, vagy a civil szervezeteknek és a politikának a közvetlen viszonya. Arról váltottunk szót, itt a jó kormányzat, jó kormányzás fogalma is nagyon gyakran szóba kerül. Volt egy ilyen jövőkép, hogy talán a rendszerváltás után a közvetlen, direkt, erős kormányközpontú tevékenységből a kormányzásra, tehát a döntéshozatalnak, a részvételnek, a bevonásnak az alacsonyabb szintekre való terelése lehet egy korszerű megoldás. Közvetlenül a beszélgetésünk előtt Fritz Tamás említette, hogy a sajátos értékrend az kizárólag a piaci szereplőket látta ebben a dologban. Egy kicsit én ezt cáfolnám, vagy én úgy érzékelem, mintha ez csak egy sajátos beállítás lett volna. Itt tényleg arról van optimális esetben szó, hogy a piaci szereplők is, de a társadalom különböző öntevékeny körei válnak a döntéshozatal részévé, vagy adott esetben, mint ahogy a Rákóczi Szövetség esetében példaként látjuk, a helyi cselekvéseknek az optimális lebonyolítóival. Tehát vannak helyzetek, ahol az állam csak túl nehézkes, túl drága, túl bürokratikus. Ugyanakkor nagyon erősen az állam központi szerepe kezd napirendre kerülni. Van-e a CÖF-nek ezzel kapcsolatos valami társadalmi ellenőrző, kontrolláló, vagy akár ilyen watchdog-szerűen ilyen tompító, visszafogó szerepe?
Hát abszolút erre törekszünk természetesen. Egyrészt még hozzátenném ez az elméleti kérdéshez, hogy természetesen fontosnak tartom, hogy az államnak van egy nagyon lényeges szerepe a társadalmi működésben. Tehát az állam nem helyettesíthető, tehát nyilván nem arról beszélünk, hogy az államnak azok a közjóért való funkciói, tehát a törvényokezés és a kényszerítés adott esetben, azok természetesen elengedhetetlenek. Abban már értékviták vannak, hogy a közjó szempontjából az állam mennyire inkább a piaci szereplőkre, vagy mennyire inkább a civil társadalmi szereplőkre építsen. Meggyőződésünk szerint elsősorban a civil szervezetekre kell építeni, mert a civil szervezetek értékalapon közösségi célokat valósítanak meg, míg a piaci szereplőknél a haszonelv mindig ott van. Tehát többnyire, ebben a három...
Többnyire.
Ez értékválasztás kérdése, viszont a másik, ami nagyon fontos, és a kérdésre válaszolok, hogy igen, ez az őrző kutya, vagy vigyázó kutya szerepet nagyon fontosnak tartjuk, hogy az államot mindenkor kontroll, a hatalmat mindenkor kontroll alatt tartani. Szerencsére elmondhatom tényszerűen, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy például még a Navracsics Tibor által vezetett igazságügy minisztériummal szerződést köthettünk arról, hogy a civil szférát érintő törvénykezés során, vagy törvény tervezeteket megnézhetünk és véleményezhetünk. Vétójogunk nincsen, mert az már talán túlterjeszkedés lenne tényleg a civil szféra részéről, de az, hogy minden ilyen civil szférát érintő dologban megformálhatjuk a szakmai véleményünket, ez talán egy olyan eredmény, ami talán újszerű, és mindenféleképpen egy ilyen ellenőrző szerep. De hát a másik, hogy éppen nemrég tartottunk egy évértékelőt pár nappal ezelőtt a Gellért szállóba, és a nyilvánosság elé tesszük azokat a hiányérzeteinket folyamatosan, amikkel konkrétan az értékválasztásunk alapján elégedetlenek vagyunk. Tehát nagyon fontos a függetlenség megőrzése, és ezt a Civil Összefogás Fórum alapvetően fontosnak tartja. Ezért mondtunk el olyan problémákat ezen az évértékelőn, mint hogy a törvénykezésnek a kapkodásai, pontatlanságai, átgondolatlanságai, vagy például az elszámoltatás a korrupciógyanús ügyekkel kapcsolatos igazságszolgáltatási folyamatoknak a végtelen lassúsága, és hát mondjuk ki időnkénti eredménytelensége. Ezeknek mind szót adtunk, és azért is adunk szót annak, hogy nagyon fontos az, hogy a civilek nem bólogató Jánosok, tényleg nem, semmilyen kormánynak, hanem elmondják, vigyázzák a demokráciát, őrzik az értékeket, és addig civilek, amíg ez megteszik.
Szeretném, hogyha négyen itt megoldanánk egy olyan problémát a hátralévő időben, ami nem megoldhatatlan, de Magyarország úgy látszik nem tudja most ezt kezelni. Hogyha valaki külföldről kap pénzt civilként, akkor az lobbista, vagy külföldi lobby érdekeket szolgál, vagy ez hogyan csatornázható be mindabban, amit az előbb mondott el Fritz Tamás, hogy végülis legyenek függetlenek az államtól, tudják vigyázni az államot, ne legyenek kiszolgáltatva az államnak, és ugyanakkor ne tekintsük őket ellenségnek. Ez megoldható-e ez a kérdés abban az esetben, hogyha valaki nem Magyarországról kapja a támogatását, a tevékenységhez?
Hadd kezdjem azzal, bocsánat, hogyha például a Rákóczi Szövetség valamelyik határon túli területen megjelenik, nem kapja-e azt a bélyeget az adott ország politikai erőitől, hogy külföldről pénzelik, hogy ügynökök?
Ezt kimondva és leírva nem jelennék meg egyik országban sem. Nyilván egy ilyen gondolat felvethető, és bizonyos értelemben talán jogosan is vethető fel egy ilyen gondolat, hogy ha mi Magyarországról bármelyik szomszédos ország területére egy magyar kisebbségnek pénzt viszünk, az akkor minek minősül. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a pénzt, amit adott esetben ösztöndíjként vagy egy másik civil szervezet támogatására viszünk, sohasem politikai célok vezérlik. Tehát a mi támogatásaink azok nagyon jól körülhatárolhatók, hiszen a magyar kultúra megőrzésére, annak az ápolására, a magyar nyelv erősítésére, az iskola választásra szólnak. Ez legfeljebb olyan értelemben vethet fel politikai kérdéseket, hogy az a tevékenység, amit mi folytatunk, esetleg az adott állam nemzetállam építő politikájába ütközik. Tehát mi gyakorlatilag ellen érdekeltek vagyunk, és nem azt igyekszünk elősegíteni, hogy akár bármelyik szomszédos ország minél hamarabb egy homogén nemzetállammá váljon, hanem mi arra törekszünk, hogy egy ott élő őshonos kisebbség meg tudja őrizni még jó néhány évszázadra a maga kultúráját és nyelvét. De hangsúlyozom, hogy mi ebben nem politikai célt, hanem inkább egy kulturális, nemzeti, missziót, nyelvi missziót próbálunk hozzárendelni, és ez egy részünkről teljesen őszinte vállalható cél.
Ritz Tamás nagy levegőt vett az előbb.
Az a helyzet, hogy részben könnyű helyzetben vagyok, mert a Civil Összefogás Fórum egy javaslattal élt ebben a dologban a kormány felé, tehát a külföldi pénzek által támogatott civil szervezetek ügyében. Mi azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy minden ilyen külföldi pénzek támogatása transzparens legyen. Tehát átlátható legyen, kerüljön nyilvánosságra, ha egy civil szervezet, egy politikai civil szervezet külföldről kap pénzeket, akkor legyen világos, hogy milyen szerződés alapján, milyen célokból kapta ezt a pénzt. Hozzá kell tennem, hogy az egész világ küszködik most ezzel a problémával, mert jól tudjuk azt, hogy az Egyesült Államokban is van egy olyan republikánus javaslat, hogy a külföldi pénzek által támogatott Amerikában működő civil szervezeteket igenis át kell világítani, meg kell nézni, mert hogyha nem világos a támogatásuk, akkor ügynöknek kell őket minősíteni, és ez nagyon furcsa módon egybe passzol a putyini Oroszországban is megfogalmazott hasonló célokkal egyébként, és azért itt külföldi pénzek ügyében az államok is nagyon, hogy úgy mondjam, hát nagyon érdekesen reagálnak ezekre a dolgokra, mert nagyon sokszor észrevehető, hogy amíg az adott kormányok vagy államok céljait követik a külföldi pénzzel támogatott civil szervezetek, akkor minden rendben van. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalják, akkor rögtön utána kérdéseket tesznek fel, és rögtön vádolni kezdik azt a civil szervezetet. Például az Egyesült Államok, ugye most nemrég, nem tetszik nekik, hogy az Európai és Egyesült Államok, illetve Kanada között megkötendő ugye szabadkereskedelmi megállapodással összefüggésben bizonyos civil szervezetek, európai civil szervezetek hát ellenvéleményüket hangoztatják. Rögtön felvetette az Egyesült Államok, hogy na, nézzük meg, hogy milyen külföldi pénzek vannak e mögött.
De tehát, az itthon sem ismeretlen ez a hát viszonyulás az állam részéről.
Ez igaz, és én azt mondom egyébként, hogy elvileg ez nem lehet, ez egy szabadpiaci kérdés, tehát ezt nem szabad megtiltani, leszabályozni, ilyen nincs. Ha külföldi pénzeket kap valaki, akkor azt megkapja, azzal nem lehet, főleg, hogyha ugye magáncégektől kapja. Ha már mondjuk egy állam támogatna itt egy másik országon belüli civil szervezetet állami pénzből azért, hogy mondjuk bomlassza a demokratikus rendet, az egy másik tészta, de hogyha magán mondjuk Soros György ad pénzt ilyen-olyan balliberális szervezeteknek, abban nem lehet beleszólni, ez természetes. Ez nyilvánvaló, CÖF soha nem mond ilyet, hogy ezt bármikor is korlátozzák, bárhol. Mi azt szeretnénk, hogyha tényleg ez transzparens lenne, mert azért emögött vannak érdekek, hogy azért minden ország védi a saját érdekeit, azért szeretné tudni, hogy tényleg milyen célra érkeznek azok a pénzek.
A transzparenciával szerintem sincs probléma, főleg abban az esetben, hogyha nem csak a külföldi pénzek transzparenciásak, hanem a belső kormánytól kapott pénzek is azok. Tehát akkor ilyen szempontból az ember azt is kell, hogy lássa állampolgárként, hogy ki honnan kapja a pénzt.
Egyetértek.
Ez egy nemzetközi transzparencia.
Tehát én úgy értem, hogyha valaki belső a magyar kormánytól kap civilként pénzt, az is ugyanúgy legyen átlátható.
Csak mert van egy ilyen nevű szervezet, amelyik nem annyira kedvelt manapság. Igen.
Szerintem egy másik veszélypont, amire oda kell figyelni, az épp a putyini rendszerből következik, hogy azután, hogy valaki bejelentette azt, hogy ő külföldről kapja a pénzt, mert erre kötelezték, ezek után ők különböző eljárásoknak vannak kitéve, auditálniuk kell, ami sok pénzbe kerül, és amire nincsen pénzük, külön ellenőrzéseket kapnak. Tehát más jogi kereteket kap rögtön. Tehát ugye itt is erre is vigyázni kell. Tehát az ember berak egy olyan javaslatot, hogy legyen transzparens, én ezt mondjuk hiányoltam a CÖF részéről, akkor ez oké, de ez tegyen hozzá még olyan dolgokat, ami miatt ezeket a veszélyeket is korlátozza, nehogy elcsúszson a dolog valamilyen irányba.
Hát egyáltalán nem, szóval ez benne van a javaslat, csak eddig terjedt, tehát transzparencia, de az, hogy ezek után valami bélyeget lehessen rányomni arra a szervezetre, vagy valamilyen állandóan ilyen folyamatos ellenőrzés, meg retorzió, meg ilyesmi, ezzel nem értünk egyet.
Na, ez nem tartja elfogadható kritikának a részemről, hogy akkor ezeket is hozzá kellett volna tenni a javaslatban?
Hát én szerintem,
magától
ha ilyet...
Magától értetődőnek teszi, ugye? Igen. Nem lesznek, de így van, Kelet-Európában vagy közén, de semmi sem magától értetődő.
Hát én azt mondom, hogy ha bármi ilyen tervet látnánk, akkor azonnal meg fogunk szólalni, ezt megígérhetem. Szóval mi azért úgy gondoljuk, hogy azért egy, szóval fel kell tételeznünk tényleg a demokráciánkról, hogy bizonyos paramétereket betart, és nem putyinizál, tehát nem egy autokratikus rendszer, mert valóban ott a különbség, hogy putyinék valóban ezeket a retorziókat végrehajtják. De hát abból indulunk ki, hogy azért mi nem egy ilyen demokrácia vagyunk.
Köszönjük Fritz Tamásnak és Csáki Csongornak a mai beszélgetést.